Sziasztok, ismételten köszöntünk mindenkit ezúttal a Barcraft 2-ből, ahol egyébként bárkit szívesen látnak egy jó kis koktélozásra, feltéve, hogyha az illető szereti az e-sportokat. Ismét Nittát sikerült mikrofon végre kapni, őt ugye már ismerjük a Lost God szerzőjeként, és a képregényről rengeteget beszéltünk korábban, de elveszett mögötte az író, úgyhogy ismerjük meg őt egy kicsit közelebbről, ki az, aki a Lost Gods-ot rajzolja.
Sziasztok, Tinetta Nittaként ismertek, de amúgy Bencúra Nitta vagyok. A Lost Gods előtt nekem voltak már más munkáim is, íróként is és képregényesként is, nagyon sokféle műfajt kipróbáltam már. Gyakorlatilag azért nem hallottátok, vagy nem tudtátok összekötni vele, mert mindegyiket más elnéven publikáltam. Ez azért volt, mert nem szerettem volna sose, hogy beskatujázzanak. Valójában a Lost Gods után kezdtem el használni folyamatosan a Tinetta nevemet, és így az Arcanumban és Tinettaként is megjelentem, nem csak a saját nevemen. Először beszélek akkor az írói részről. Én egészen korán, tehát 6 éves korom óta írok könyveket. 6 éves koromban írtam meg az első kis regényemet igazából, ami 250 oldal lett, és illusztráltam is. Eléggé elborult pszichotörténet volt, mindemellett ilyen gyerekfejjel felfogva, kicsit bemesésítve. És ez indított el igazából ezen az úton, mert nekem nagyon-nagyon megtetszett, miközben írtam, ez, hogy átkerültem egy másik világba, miközben írok, és karakterek fejével gondolkodtam. És nyilván akkor még nagyon-nagyon korai szakaszban voltam, nem igazán tudtam, hogy mi ebben az igazi csoda, ami az írókat motiválja. Így elkezdtem írni különböző könyveket, kis regényeket, novellákat, verseket. Kipróbáltam nagyon sokfélét, az ifjúsági fantasytól elkezdve, írtam ilyen lapozgatós könyveket, kalandjáték kockázat könyveket is. Írtam pszichotrillereket, amit most is írok egyet, még mindig. Illetve képregényben is nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, erről mindig az jut eszembe, akkor erről beszélek, hogy amikor gyerek voltam, és megkérdezték a suliba, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És én azt mondtam először, hogy hát én rajzoló akarok lenni. Eltelt 5 perc, majd visszamentem a tanárnénihez, hogy nem, meggondoltam magam, én író szeretnék lenni. Aztán megint eltelt 5 perc, és megint visszamentem, hogy nem, én igazából képregényes szeretnék lenni, mert már akkor is láttam, hogy ez a kettő valahogy olyan jól összekombinálódik, olyan jó így együtt kiegészítik egymást, és annak valami pluszt. De nyilván, ami működik egy regényben, az nem működik egy képregényben, ami működik egy grafikában, egy önálló grafikában, az szintén nem működik egy képregény. Szóval azért nyilván megmaradtam az írásnál is, és a képregény rajzolásnál is, meg a grafikánál is. A képregény területen is sokfélét próbálgattam, rajzoltam már mangát is, kifejezettem mangát, tehát mert ugye a Lost Gods az nem az, ezt nem győzöm hangsúlyozni néha. Próbálkoztam strip képregénnyel, egészen elvont művészi képregénnyel is, ami a saját verseimet illusztráltam. Ott nem használtam paneleket például, egy nagy önálló képként kezeltem oldalakat, és elég sok kiállításom is volt annak idején ebből, köztük a Művészetek Palotájában is. Így amikor elkezdtem a Lost Gods-ot, nagyon sokan azt hitték, hogy én teljesen új vagyok ebben az egész világban, ami igaz is volt, mert valamilyen téren tényleg így volt. Csak sokszor azt érzem, hogy sokan ugye nem tudják összekötni az elneveimet, és ezért nem látnak bele, hogy én próbálkoztam más műfajban is. De egyébként ez nem is probléma. Tehát nem is baj, hogy azokkal nem tudnak összekötni. Pontosan azért, mert félek tényleg attól, hogy beskatujáznának egy név alá, egy valamilyen bizonyos műfaj alá. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szerintem a jövőben is így fogom csinálni, hogyha valami másmilyen stílus akarok kipróbálni, azt lehet, hogy nem Tinettaként fogom kiadni.
Hát akkor mese nincsen, el kell olvasnom minden művet, és reménykedni abban, hogy ha más nem a stílusban felfedezzük Nittát. Most egy igen rövid betekintést kaphattunk arra, hogy ki is vagy, min dolgoztál, és hogy miért is titkolózol. De ami igazán érdekes az élettörténetedben az, hogy ha megnézzük a művészeket, nem csak Magyarországon, de úgy világszinten, azt kell látni, hogy művészetből nagyon-nagyon nehéz megélni. A te történeted, mint mondtad, nagyon korán indult, 6 évesen kezdted ezt el, ami úristen, akkor még léteztek emberek. Mennyi elszántság és elfogadás kell ahhoz, hogy valakinek egy ilyen gyerekkori álomból végül tényleg ott találja magát, és hát könyörgöm, elmondhatod magadról, hogy hosszú Katinka grafikusa vagy, de ebben mennyi szerepe van a szerencsének, mennyi szerepe van a kitartásodnak? Álmodhat-e erről egy mezei hétköznapi rajzoló vagy író, hogy őt is eléri ez a státusz?
Elmondni mindenképpen. Nem azt mondom, hogy kell, hanem muszáj, sőt kötelező. Az álmokat sosem szabad egy művésznek feladni, és ezt tudom, hogy nagyon elcsépelt sallangnak hangzik, de ez tényleg így van. Én rengetegszer nagyon közel voltam ahhoz, hogy feladjam, hiszen valóban, amit mondtál, nagyon nagy mázli is kell ahhoz, hogy az ember ott találja egyszer csak magát, hogy hoppá, beteljesült az álmom. De ugyanakkor nagyon sok erőt is bele kell vinni, kitartónak kell lenni, és küzdeni kell. És mindemellett ez még önmagában nem lenne problémás, nem lenne nehéz, hiszen én is csináltam azt, hogy teljesen más volt a munkám. Például a KKR-t én elég sokáig értékesítési asszisztensként dolgoztam egy multicégnél, és Excel táblákat bűvöltem napi 8 órába, aztán utána mentem át egy tanárnőhöz, aki festeni és rajzolni tanított, és mindemellett szerveztem a kiállításaimat, mindemellett igyekeztem minél több helyen megjelenni, írtam a könyvemet, ami nagyon nehéz volt így a munkával összeegyeztetni. Önmagában ez még nem lett volna probléma, de sokszor volt az, hogy azt láttam, hogy a barátaimon, ismerőseimen, ismerősömnek az ismerősén, hogy te miért küzdesz? De most ezt miért csinálod? Tehát inkább menjél haza és aludjál, inkább feküdj le, igyál egy kávét, vagy bármit, és hagyjad. Hát úgyse lesz belőled semmi. És amikor például volt egy kiállításom, nem adtam el egy képet sem. És utána jött ez a visszajelzés. Na ugye én ezt megmondtam, hogy ebből nem lesz semmi. Nagyon sok olyan visszajelzés volt, hogy sokan úgy gondolták, hogy én ezzel csak úgy ámítom magam, hogy ez csak egy hobbi. De ezt művészek tudják, hogy ez nem egy hobbi. Valójában a munka a hobbi, mert a munka az, amit hobbiból azért csinál az ember, hogy tudjon enni, mert nekem az a hobbim, hogy néha szeretek nem éhen halni. De ugyanakkor ez egy szenvedély, és ez az, ami mozgatja az embert. Számtalanszor volt olyan például, hogy tényleg ott voltam, hogy most feladom az egészet, mert nagyon nehéz, és évek óta próbálkozok, mindent beleadok, egyszerűen nem jön el az a siker, amire én vágyok. És azon gondolkodtam, hogy jó, akkor ezt abba hagyom, akkor mást fogok csinálni, és akkor elgondolkodtam azon, hogy de akkor ki vagyok én? Hiszen az már nem én leszek, az valaki más, és én nem akarom másnak az életét élni. És akkor visszatértem, voltak barátaim, akik mellettem álltak, családom, és támogattak, hogy ne adjam fel, hogy csináljam tovább, és nekik köszönhető az, hogy most így itt vagyok, hogy erről beszélünk. És egyébként nem csak az itt a lényeg, hogy jaj, hogy én Hosszú Katinkának dolgozok, hanem a Hosszú Katinkának dolgozok, az Iron Nation-nél dolgozok. Ez valójában tényleg arról szól, hogy amikor én hazajöttem külföldre, elkezdtem dolgozni a Katinkánál, és azt láttam, hogy basszus, hiszen ők ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Ugyanaz a szellemiségük van, és ők se adják fel, és küzdenek, és borzasztóan motiváló, inspiráló ez a dolog, főleg az, hogy rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. És ezért is szeretnénk mindenkit bíztatni. Az Iron Comics is most az Arcanummal csak a kezdet. Valójában mi szeretnénk ezen a képregényes hozzáálláson is változtatni, hogy az emberek észbe kapjanak, hogy rájöjjenek, hogy tényleg van még képregény, van még esély, van jövője ennek a dolognak, egy szakmabelinek is. Például a Kokáért most egy pár hete volt az, hogy összefutottam egyik ismerősömmel, és vele is ott volt egy kis srác, egy 15 éves kisfiú, és szóba került az Arcanum. Kisfiú pedig rám nézett, hogy te ismered az alkotót? Pedig mondtam, hogy hát te is ismered, mert itt állok, és a kisfiú tágra nyílt csillogó szemekkel rám nézett, és elkezdte mesélni, hogy ő gyerekkora óta rajzol képregényt, de hogy ő úgy látta, hogy nem lesz belőle semmi, meg hogy nincs is képregény Magyarországon, és hogy most akkor mit csináljon, most akkor ebbe fektesse energiát, de hát, hogy mindenki lebeszéli róla, nem akarja, hogy tényleg ő is pofára essen, vagy hogy rossz dolgok jöjjenek ebből ki. És amikor meglátta az Arcanumot, és látta, hogy ezt komolyan gondoljuk, hogy havi szinten tényleg mindig megjelenik, és újra elkezdett azóta rajzolni képregényt. És ez egy olyan löketet adott nekem is, hogy igen, ezért is csináljuk ezt.
Most tehát hallottuk, hogy ki ül a tablet mögött, és ki alkotja a Lost Gods-ot, hamarosan pedig visszatérünk azzal, hogy pontosan hol is áll a képregény, és hogyan fér bele mindez a bokros teendőidbe. Most tartunk egy kis szünetet, hogy a hallgatóink is el tudjanak menni ügyes-bajos dolgaikra, és legalább igyanak egy kortyot. Mi is iszunk egy kortyot itt a Barcraftban, és egy rövid zene után visszajövünk. És ismét itt vagyunk, Balkó Rita vagyok, sziasztok, és folytatjuk a beszélgetést Tinettával, ezúttal átkanyarodva az élettörténetéről magára, a Lost Gods-ra. Ugye most te dolgozol Hosszú Katinkának az Arcanum című képregényén, van egyáltalán időd a saját történetedre?
Nagyon kevés, főleg azért, mert az Arcanumba is a maximumot próbálom nyújtani. Nem csak úgy fogom fel, mint egy munka, hanem és van egy történetem, ami úgy kb-ra ki van dolgozva, és az jó lesz, hanem mindig próbálok új történeteket kitalálni, új történetíveket, új szinopszisokat megírni hozzá, még szabad időben is. Nyilván a Lost Gods-szel is ugyanennyit igyekszek foglalkozni. Mondjuk ott a történet már adott, azt már jó előre megírtam, csak a rajzolás maradt hátra. De amint időm engedi, mindig azért igyekszek. Ilyenkor egy kicsit lelkiismeret furdalásom van, amikor hétvégén fáradtan leülök, hogy akkor rajzolok egy kicsit, megrajzolok egy panelt, és feladom, hogy nem, inkább lefekszek aludni, egy panelt rajzoltam. Ilyenkor lelkiismeret furdalásom van, de ilyenkor mindig arra gondolok, hogy na jó, de egy panelt megrajzoltam. És ez azért úgy erőt is ad. Nagyon érdekes különben, mert bent a munkahelyemen is Katinka és én rengeteget segítenek és támogatnak. Nekik is nagyon tetszik a Lost Gods. Elolvasták, és én direkt kérte, hogy az angol nyelvű verziót is átküldjem, hogy ő is értse, hogy miről van szó. Átküldtem neki egy ilyen nyers fordításba, és nagyon tetszett nekik. Nyilván azért is adtam ki az Arcanumot úgy, hogy nem csak Bence Uranita, hanem Tinetta, mert nagyon hasonló a két dolog. Nyilván a narratíva is hasonlít, a történet, a felépítés, a karakterek is hasonlóak, maga a világ is, meg hát a dramaturgia, ami benne van. Csak a Lost Gets az nem feltétlenül szól mindenkinek, az Arcanum pedig sokkal szélesebb közönségnek. De most egy kicsit elkanyarodtam a témától. Tehát mindemellett a Lost Gets-re is próbálok időt szakítani, de hát, mint mondottam, nem csak egy projektem van, ugye van a regényem is, meg mindig jönnek be SOS grafikai munkák. Azt mondom, hogy jó, megcsinálom, még hogyha kevesebbet is alszok aznap.
Szokták mondani azt, hogy az író az mindig egy kicsit polihisztor, hiszen ahhoz, hogy megalkossunk egy világot, hogy egy hihető történetet és hihető karaktereket alkossunk, ahhoz bizony rengeteg mindenhez kell érteni. Itt már csak, hogyha egy középkori fantaziba gondolkodunk, a kovácsművészettől a kerékkötésig bármihez, és most indul el a lavina, és most indul be igazán a Lost Gets-nak a története, és itt nem is spoilereznénk többet. Vessünk egy pillantást magukra a karakterekre, mert rendkívül érdekes és színes karakterek vannak pszichológiai szempontból is. Ugye nem teljesen átlagos karakterekről van szó, mennyi kutató munka áll a mögött, hogy abszolút nulláról, tehát az ötlettől, hogy hűm, ide kéne egy karakter, hogyan jutsz el addig a pillanatig, hogy pszichológiai profilt lehetne írni az adott illetőről?
Ez az elmúlt 17 évnek köszönhető, ami mögöttem áll. Ugye én gyerekkoromban találtam ki a Lost Gets-ot, és ahogy én nőttem, a főbb karaktereim, úgy mondom, együtt nőttek föl velem. Tehát valahányszor találkoztam egy olyan helyzettel, egy olyan karakterrel a valóságban, egy személyiségjeggyel, egy attitűddel, amit úgy gondoltam, hogy ez remekül kiegészíteni azt a karaktert, mind-mind beleépítettem. Nyilván ez nem feltétlenül egy tudatos dolog, de vannak tudatos karakterek is, akiket tudtam, hogy mire szeretném őket felhasználni, mit szeretnék, hogy honnét, hova jussanak el. A köztes állapotba pedig arra fel kellett készülnöm, illetve az előtörténetükre. Nyilván van olyan karakter is, aminek például orvosi problémája is van. Ennek komolyan utána kellett járnom. Annak idején például nagyon érdekelt a pszichológia. Felvételiztem is egyetemre, ahol egy pontom múlott és lecsúsztam a lehető legrosszabb. És ott rengeteget tanultam az iskolában és az előkészítő suliban, illetve sokat jártam még a Lipót-mezei elmegyógyintézetbe órákat venni. Egy orvoshoz jártam, rendesen beültem terápiára, végighallgattam, jegyzeteltem. Ez például egy tudatos folyamat, amikor ennyire utána jár valaki egy bizonyos karakternek, de vannak olyanok, amik csak úgy jönnek, úgy adja magát, hogy ez a karakter végén ez lesz. Ennek nincsen jó receptje, és szerintem nem is annyira tudatos az egész. Maga a tudatos folyamata az már egy következmény, hogy már megvan az alapmagja a karakternek, csak azt kell tudatos információkkal kiegészíteni. Viszont az, hogy oda eljussunk, az nagyon nehéz. De egyébként pont az Arcanum kapcsán akarunk majd szervezni előadássorozatokat, workshopokat, ahol én nagyon szívesen segítek az íróknak is, nem csak a képregényeseknek, és elmondom a saját tapasztalataimat, és ugyanúgy meghallgatom mások tapasztalatát is.
Maradjunk még egy pillanatnyira a karaktereknél, hogyha megnézzük a Lost Gets-nak a figuráit, akkor hétköznapi, nem hétköznapi figurákkal van dolgunk, akiknek mindenkinek van valami gyengesége, ami egyébként rendkívül szimpatikussá is teszi őket. Ez tudatos, hogy ilyen bizonyos szempontból sebezhető hőseid vannak, akik megpróbálják megmenteni a világot?
Én mindig úgy gondoltam, hogyha valóban tényleg jönne az apokalipszis, itt lenne a világ vége, akkor valójában nem az egyszerű emberek, nem a szuperhősök, vagy a nagyon kigyúrt és annak tűnő bodybuilderek mennének megmenteni a világot, hanem a hétköznapi emberek, akiknek ugyanúgy megvannak a saját problémáik, mégis ezen felül kerekedve igyekeznek helytállni egy ilyen helyzetben. A Lost Gets-ban a karaktereim nem ők választották a sorsukat, egyik se. Mindegyiket kiválasztottak, és ez egy picike spoiler, de annak is megvan az oka. Nem akkora spoiler, mert ez egy alapfilozófia igazából az egész történetnek, hiszen mindenképpen azért a Lost Gets-ben feltűnik egyfajta kettősség, egyfajta realitás és szürrealitás egyszerre, és pontosan ezért, ha bár a történet nagyon szürreális, mindazonáltal szimbolikus is, de a karaktereim azok nagyon emberiek, hétköznapiak, hétköznapi dolgaik, problémáik vannak, és ezek a karakterek valójában önmagukban megállnák a helyüket egy-egy saját életrajzi regénybe, vagy bármi, akármilyen más műfajba is helyezzük őket, ők ott is jól működnének. Nagyon kevés olyan karakter van, aki jól működik, akivel együtt tud érezni az ember, aki tényleg látja, hogy ez egy valós karakter. Nem akarja azt mutatni, hogy ő egy szuperhős. Nem akarja azt mutatni, hogy ő sokkal jobb nálad, hanem pont, hogy együttérzést vált ki, mert a legjobb karaktereim is van bennük negativitás, van bennük hiba, esendőek, követnek el hibákat, és ugyanúgy mosolyognak, sírnak, ahogy mi tennénk. Én erre mindig azért megpróbáltam törekedni, hogy ilyen karakterekkel dolgozzak, hiszen pont ettől adja ki az egész azt a morbid feelinget, amit igazából én mindig szerettem volna a Lost Gets-szel elérni. Amikor megalkottam a Lost Gets-ot, kihagytam egy alapvető elemet a történetből, ami úgy vettem észre, hogy kihagyhatatlan, hogyha az ember hirtelen nagyon sikeres akar lenni. Ezek a tipikus klisék, és ami a főként a hollywoodi filmekre jellemző, alapvető, egyszerűbb karakterek, nagyon hatásos jelenetek, nagyon pozitív kicsengése a történetnek. Én szándékosan nem akartam ezt a receptet használni, és azt vettem észre, hogy ez nem is baj, hogy ezt nem használtam, hogy sokan belefáradtak már ebbe az áll történetbe, az áll műfajba, hogy ez nagyon szép és jó, megnézik, végigolvassák, de el is felejtik, mert egy kaptafa. És sokkal inkább érdeklődnek az újabb, a mélyebb történetek iránt, ami egy kicsit friss, ami nem ugyanazt mutatja, és nem is akar olyan lenni az a történet.
Ez egyébként a karaktereknek a megalkotásában is átjön így egy kicsit visszatérve, mert megtaláljuk az archetipikus karaktereket, tehát a fiús lányt, az aranyos kishúgot, csak neked sikerül lebontani ezeket a karaktereket, és adott esetben időnként a szöges ellentétét hozni, például a szőke kis angyalkának. Ez is része ennek a Hollywooddal szembemenésnek, hogy te megfogod az egyébként klisé karaktereket, és csavarsz rajtuk egyet?
Igen. Nem akartam szándékosan, hogy ugyanolyan karaktertípusokkal dolgozzak, sőt, én szándékosan ki is facsartam egy-kettőt. Nyilván maguk az alap karakterek, azok az enyémek, és ebben nem volt tudatos, amikor felépítettem, de az, hogy hova passzíroztam be azt a karaktert, az inkább erre volt egy utalás. Ugyanaz, hogy az egyik fő karakterem, a Ramira, ő egy molett lány, és mint egy főhősnő, szuperhősként gyakorlatilag ő is így megmenti a világot, vagy hát próbálja túlélni. És sokan mondták nekem az olvasóim közül, hogy nem akarták elhinni, hogy én nem egy vékony lányt rajzoltam bele, hanem egy testesebb lányt. És meglepődtek rajta, ugyanakkor tetszett nekik, hogy ez egy tipikusan olyan klisé, amit én kihagytam a történetben, hogy nem csak izmos pasik vannak, nem csak náccelvékony, nagy mellű nők, hanem igenis hétköznapi emberek vannak, és azok ugyanolyan jó karakterek, sőt.
Olvasóként a kötetnek a végén csücsülve, ami egyébként egy borzalmas cliffhangerrel ér véget, és már az összes körmünket és a szomszédét is lerágtuk. Mikor jön a következő kötet? Tehát mikorra sikerülhet ezt belezsúfolni a napi rendedbe?
Hát én mindenképpen szeretném idén befejezni, tehát az azt jelenti, hogy jövő tavasszal talán már ki is kerülhet a webshopra, illetve a Mondókorra. Ezen én maximálisan csak annyit tudok ígérni, hogy ehhez próbálom én is tartani magam, és tényleg, ahogy korábban is beszéltünk, tudom, hogy nem fair, hogy egy ilyen cliffhangernél, amikor végre beindulna úgy Isten igazán a történet, akkor kicsit így lepihenünk. Ezért én is azon vagyok, hogy minél előbb ezt készen legyen.
És még mielőtt elengednélek szabad utadra a Barcraftból, egyetlen kérdés maradt. Említetted, hogy szerveztek workshopokat az Arcanum kapcsán, és vannak-e helyszínek, ahol egyébként az olvasók találkozhatnak veled, vagy adott esetben feltehetik a saját kérdéseiket, amiket én esetleg kihagytam?
Minden alkalommal én ezt ki fogom tenni a Facebook oldalamra, hogy hol lesz éppen az előadás vagy a workshop. Most jelenleg a Comics Caféban lesz. Úgy tűnik, hogy ott lesz még az elején. Lehet, hogy lesznek olyan előadások, amik nem csak egyszer, hanem többször meg fogunk ismételni, mert nem szeretnénk senkit se kihagyni, amiatt, mert nincs hely. És mindemellett bárki tényleg nyugodtan érhet nekem. Én mindig szívesen válaszolok, és tanácsokat is szívesen elfogadok, és ugyanúgy szívesen adok is tanácsot. Úgyhogy nagyon remélem, hogy minél többen eljöttök erre az előadásra, vagy workshopra, ami még lesz a jövőben, hiszen bármikor szívesen segítek, és jó tanulni egymástól.